Köszöntöm a hallgatókat, Seres Gerda vagyok, és köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Kovács Ákos dalszerzőt, előadó művészt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
A beszélgetést felvételről hallják, március 20-án rögzítettük. Közeledik az 50. születésnapja, amit akárcsak a 40-et ismét egy koncertsorozattal ünnepel. Április 7-én és 8-án a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a Műpában lép fel. Korábban azt mondta, hogy kerüli a nosztalgiát, és igyekezett humorral oldani. Most sem lesz ilyen meghatott múltban nézegetés?
Hát, hogy is mondjam, csak ez teljesen nem spórolható meg. Tehát azért... Én már 40 éves, vagy a 40 éves ember az nagyon komoly középkorú ember, én nem éreztem se komolynak, se középkorúnak magamat, és ez egyre fokozódott az elmúlt 10 évben, úgyhogy ez a szám, hogy 50, ez nagyon furcsa számomra, fogalmam sincs, hogy kerültem ide. Ugyanakkor készteti az ember bizonyos fokú összefoglalásra is, de hát ezt humor nélkül nem szabad csinálni, én úgy érzem. Vagy én legalábbis nem tudom másképp csinálni. A 40 is ilyen volt. Az 50-ben is szerintem, hogy mondjam, tehát az 50-es koncertek elébe is öniróniával néz az ember, hogy aztán ezt mennyire sikerül majd megvalósítani a színpadon, azt nem tudom.
Mit jelent az összegzés?
Hát mit jelent? Az, hogy most például csinálok egy sorozatot a Facebook oldalunkon, évről évre végigmegyek az elmúlt... bővebben számolva 50, szűkebben számolva
30 esztendő,
mert hogy 30 éve kezdődött ez a, hát nem tudom, hogy pályának lehet-e nevezni, remélem, hogy lehet. Ez a sorsomnak mondjuk így a publikus része, és döbbenetes, hogy mennyi minden történt. Tehát időnként nem értem, hogy fért bele ennyi minden egy évbe. És ahogy közelítünk a mához, úgy egyre hosszabbak, vagy ha tetszik, dagályosabbak ezek a bejegyzések, mennyire jobban emlékszik az ember arra, hogy mi minden történt.
De ilyenkor elő kell venni képeket? Vagy hogyan jött ez az emlékezéses ötlet?
Hát én abban a helyzetben vagyok, hogy én szeretek dokumentálni, szeretek emlékezni például, és az úgynevezett, hát az éves történéseknek a krónikáját, azt megírtam minden év decemberében, vagy legkésőbb a rákövetkező januárban, úgyhogy most ezeket csak elő kell venni.
De nem változtak a benyomások, vagy a hangsúlyok?
Dehogy nem. És ezek meg is jelennek ezekbe a bejegyzésekbe. Ugyanakkor, hát az nem változott, hogy mi minden történt egyetlen év alatt, hogy az ember sorsába párhuzamos szálak futnak, hogy van a fő elfoglaltságom, a dalszerzői, előadói munka, amit nagyon élvezek, nagyon szeretek, és amiről az emberek többsége ismer. És az is érdekes, hogy visszatérő motivumok vannak, amelyek ezen kívüli dolgok.
Például a vers, a színház, vagy akár mondjuk a kliprendezés, vagy
igen,
valami filmes.
Igen, hát ez ilyen extrakurikulális, tehát mondjuk a főtevékenységgel nem ellentétes, de attól feltétlenül különböző tevékenységek. Elsősorban a színházra gondolok, meg a mondjuk így, hogy a színészi munkákra, amelyeket én mindig úgy éltem meg, hogy a életem 5%-ával tudok ezzel foglalkozni, bár ezt nagyon szeretem. És azért most, hogy van módom áttekinteni, ezt az elmúlt néhány évet, az benne van, hogy állandóan visszatérő motivum ez, mint egy, nem tudom, mint egy dallam egy zeneműben, hogy visszatér ez, hogy nem tudom, a Bencés Humor című lemezen Baskó Péter és Kubik Anna társaságában lehetek a harmadik szereplő. Hát ők akadémiát végzett színészek, én meg nem. A Kaszás Attila emlékére összeállított lemezen, én meg az egyetlen nem színész, ha így tetszik, aki verset, mesét, egyebet mondhat. És még sok ilyen van.
De tulajdonképpen ez visszatérés az eredeti célokhoz, nem? Tehát azt mondta, hogy nem közgázra készült, hanem ezzel akart foglalkozni.
Szó szerint, igen. Tehát az történt, hogy én bejelentettem édesanyámnak 16 évesen egy filmklubból hazatérve, hogy én filmrendező leszek. Hát édesem rögtön elájult, úgy kellett összekaparni, mert féltett az úgynevezett művész sorstól, és aztán igen, a szüleim felé tisztességből gesztusként végeztem el az egyetemet. Nem mondom, hogy nem vettem hasznát, nagyon jó barátságok kötöttek ott, megtanultam olaszul például, és hát sok ismeretet szereztem, elsősorban is, hogy hogyan kell átmenni a közgázvizsgáin ilyen ismeretet, ami később az életben még jól jöhetett.
Közben sem volt nyögvenyelős?
Dehogy nem. Elsősorban a matematika miatt, amit nagyon magas szinten tanítottak, akkor is a közgázon, gondolom, hogy ma is így van, és amihez nekem igazán nem volt affinitásom, és emlékszem, az első matek vizsgám után felhívtam az édesanyámat, ahol elhasaltam egyébként, annak ellenére, hogy rengeteget készültem, és az se vigasztalt, hogy az aznap vizsgázók 71%-a megbukott. Hegedűs tanár úrnál, aki hát úgy tekintett magára, mint a az egyetlen szűrőre a Közgazdaságtudományi Egyetemen, mert azt elmondta nekünk.
Valakinek itt rendet kell
látni. Igen, mondta, hogy most már akárkit fölvesznek, és hát ő személy. Jól nézzük meg őt, mert ő a szűrő. Így is volt. És hát engem annyira ki is szűrt, hogy rögtön felhívtam édesanyámat az elbukott vizsga után. Emlékszem a Kolesznak a fizetős telefonjáról, nem volt még mobiltelefon, és mondtam, hogy na jó, most kész, most vége mindennek, megyek a Vas utcába, és szegény édesem sírva könyörgött, hogy hát próbáljam elvégezni az egyetemet. És ez még csak az első fél év első vizsgája volt, és hát még végig kellett vickélni 5 éven.
Most ebbe a visszaemlékezésbe viszont egy örömteli kép került fel már a diplomaosztó utáról a szülőkkel.
Hát igen, akkor próbáltak a szüleim egy kis nyugalmat erőltetni magukra, hogy mégiscsak rendes ember lesz a gyerek, nem valamiféle művész, amikor hát az már nem gyerek dolog, ugye, hogy átvette az ember a diplomáját, lediplomáztam. Notabene én olyan témát választottam diplomamunkának, ami egyrészt nagyon érdekelt, tehát nekem nem kellett senkiről lemásolni a diplomamunkámat, hanem olyan témát választottam, amit nagyon izgatott. Itt ez a hanglemezkiadás, zeneműkiadás területe közötti különbség, ennek a kettőnek a párhuzamossága, ez nagyon izgalmas volt. Kutattam, könyvtárba jártam, az Artisius szakembere volt az opponensem. Ergo, amikor oda kerültem a vizsgára, akkor ebben a témában messze én voltam a legverzátusabb a szobában ülő vizsgáztatókat is beleértve, és ott rögtön a kérdésből már tudtam, hogy nem értik ezt a témát megközelítőleg se annyira, mint én. És akkor, jó, de hát ez már a szigorlatok letétele után volt, a szigorlatokon azért át kellett esni, tehát nekünk ott politikai gazdaságtanból is szigorlatunk, meg, tehát ez még a régi fazonban, vagy a régi szemlélet szerint tanultam például a közgazdaságtant.
Az egyértelmű volt, hogy érdemes ezekhez a visszaemlékezésekhez dalokat is társítani?
Hát olyan kézenfekvőnek tűnt, hát írtam pár száz dalt eddig életem során, és úgy gondoltam...
De ez mindig az adott történethez, érzéshez kapcsolódik, vagy ennyire nem
igen.
Konkrét?
Szerintem igen, jobbára igen. Tehát van egy kép a szüleimről, nagyjából a találkozások évében, 1965-ben, ahol én még ábrándos gondolat se voltam, és hát ahhoz a Kezdet előtt című dalt passzintottuk. Vagy hát ezt én csinálom, én írom. Valaki megkérdezte a Facebookon, hogy vajon ki írja ezt, ezeket. Hát ki írhatja más az én visszaemlékezéseimet. Egyébként annyiban nem rossz kérdés ez, hogy azért sokszor láttunk már olyat, hogy megjelent XY zenész, színész, önéletrajzi könyve, és hát azt egy mondjuk egy árnyékíró mondjuk rendezte sajtó alá, vagy szerkesztette meg úgy, hogy olvasható legyen. Biztos van ilyen, hát esetemben azt hiszem, hogy talán erre nincs szükség.
De lesz ebből könyv is?
Hát annyi visszajelzést kapok, hogy most már komolyan fontolkodom ezen. Nagyon sokan reagálnak ezekre a bejegyzésekre, mindenki a saját emlékeit is megosztja. Úgy veszem észre, hogy nagyon örülnek neki, közvetlen közlésmódúnak tartják, és most már többször felvetődött, hogy remélik, hogy ez megjelenik könyvbe is. Úgyhogy most már komolyan elkezdtem ezen gondolkodni.
Az természetes, hogy érdemes beengedni sokat rajongókat, érdeklődőket a privát szférába is, hiszen itt a gyerekek születésétől kezdve mindenféle humoros történeten a kokárdás szülésig minden van.
Hát azt hiszem, hogy teljesen nem érdemes beengedni olyan embereket, akik nem családtagok minden intim történetbe, de ugyanakkor az én dalaimban hát megjelenik az, ahogyan élek, amit gondolok a világról. Úgy is mondhatnám, hogy a dalaim alapanyag az az életem, vagy én magam vagyok, tehát ezek szerzői dalok, ezek nem megrendelésre, vagy belső megrendelésre készült dalok, hanem amikor valami foglalkoztat, akkor ez bekerül a dalaimba, az egyéb írásaimba, és... Hát most bocsánat, de hát a lírai szerző, vagy a lírai én, az mi egyébből írna? Tehát prózaírók is saját élményből írnak, ha bár elemelik a prózájukat, ugye? Én ráadásul egy lírai
nem kell műfaj... direkt felelni érte, ha úgy tetszik.
Igen, az egy sűrített és elemelt dolog a próza. A líra az nagyon önfeltáró, és kitárulkozó, és bizonyos értelemben kiszolgáltatottá is tevő műfaj. Hát de hogy én úgy tanultam azoktól a lirikusoktól, akiktől verset írni tanultam, meg akiknek a versei nagyon hatottak rám, és az egész életemre elkísért a magyar költészet, hogy sebedet mindig elvakartad. Föltakarja magát a szerző. Hát ez nem mindig szép. Nagyon fáj. Hát ez nem szép. Az, hogy mióta éltem, forgószélben álltam helyem. Hát ezek titkok az ember legbelső világából, és mégis benne van a versben, amit mindenki olvashat. Nem?
El fog jutni az 50-ig, és akkor ott tulajdonképpen be is fejeződik, vagy folytatni fogja?
Hogy most akkor hagyjam abba?
Nem, csak a születésnaphoz kapcsolódó ez a projekt, ja, vagy ez egy olyan memoár, aminek lesz.
Ja, értem, a memoárokat nem folytatom, mert nagyon melós. Hát rengeteget kell befoglalkozni. Tehát az a ugyan egyre hízó, de még mindig rövidkének tűnő kis bejegyzéseken én hosszú órákat dolgozom. Elsősorban azért, mert emlékezni kell, az emlékeket súlyozni kell, ezeket képekkel illusztrálja az ember, egy-egy személyes történet is megjelenik, az ember pontos is akar lenni, másokat megszólításnak a képességével is akar bírni. Szóval úgy tűnik, hogy ezek ilyen odacsapott konyhaasztal mellett megírt dolgok, de azért ezeket én... Meg hát az is fontos, hogy mit emelek ki egy esztendőből például. Hát van olyan esztendő, ahol ezer kis mozaikból áll a kép, éppen tegnap csináltam egyet, és van, ahol egyetlen kép van. Mint Kaszás Attila barátomnál, aki valak közös munkánk, a Hét parancsol című lemez munkái közbe készült kis verkfotó volt az egyetlen kép, ami 2001-et megjelenített.
Holott a történetekben azért jóval sűrűbb, tehát tényleg
nagyon persze látszik, dolgos. Most a kérdés az, hogy mindenhez teszünk képet? Unalmas. Semmihez nem teszünk képet, egy lehet, hogy az kevés. Tehát ez egy ilyen méricskélés, és az ember olyan nehéz elengedni, amikor ki kell mondani, hogy kész van. Nem lehet 6 óránál többet foglalkozni 2002-vel. Amit aztán kiteszek, és 2 perc alatt el lehet olvasni, és nem tűnik olyan nehéznek. De az ember szeretne pontos lenni önmagával is. Meg azokkal is, hát ráadásul ezek olyan emberek, akik a tenyerükön hordanak engem, hát figyelnek minden talomra lezve. Jó, van, aki szorosabban követi, van, aki távolabbról, van, aki csak a slágereket ismeri, de aki ezeket a bejegyzéseket olvassa, azoknak az emlékezését is bizonyos értelemben irányítják ezek a gondolatok.
De az emlékezésen lehet pontosságot számon kérni?
Nem, hát teljesen szubjektív, de ugyanakkor én szeretnék, amennyire ez egyáltalán lehetséges ebben a műfajban precíz lenni. És hát önmagammal is. Nekem is érdekes, hogy mi mindent. Nézek egy évet, mint a 98, ez mind történt, kizár dolog. Hogy történt mindez egy évben? Vagy 92-ben, amikor diplomáztam, épp az erről beszéltünk erről. És akkor közbe csináltam egy másik lenni, a zenekar túlni, itt, ott, szigorlat. Nem értem az egészet, hogy ez hogy történtett meg. Jó, hát egy gyerek voltam, vagy legalábbis rugalmasabb voltam. Lehet, hogy több terhet bírtam elvinni, harapni akartam a világból. Ugye, 24 évesen. És hát valamennyi sikerült is.
Előfordult, hogy elővéve ezeket a korábbi írásokat bizonyos dolgok vagy hangsúlyok teljesen eltolódtak, átértékelődtek?
Igen, persze. Hát az ember, amikor egy krónikát ír, akkor nem visszaemlékezik, hanem ír egy kvázi, mint egy bevásárló listát, hogy csak most nem a bevásárlás előtt, hanem a bevásárlás után, hogy mit vásároltam. Mi történt januártól decemberig, egy esztendőbe. És abban vannak teljesen lényegtelen dolgok is. Hát meg vannak benne olyan televíziók, meg rádiók megjelölése, mert nem is léteznek. Tehát az, hogy
rengeteget változott a közeg ez alatt a 30 év alatt.
Persze. Hát, tehát valamikor az relevanciája volt annak, most nem tudom, hanyadik lemeznél írtam el, hogy azonnal az eladási lista elejére ugrott, aranylemez lett.
Még egyáltalán albumról beszélgetünk.
Volt 10 órás dedikálás. Hát már album sincs, dedikálás sincs, albumlisták lényegében. Van még albumlista, nincs értelme. Ugye, tehát abban az időben volt, hogy 100 000 példányig, meg még tovább is elment egy lemez. Tehát amikor azt írom mondjuk 92-ben, hogy az eladási listán elején lépett be a listára egy album, akkor óriási jelentősége volt. Ma ennek semmi jelentősége nincsen.
Ma minek van jelentősége?
Hát talán a koncertek látogatottságnak, ez egy objektív szám. Tehát az, hogy vannak olyan országjáró turnék, ahol 100, meg 150, meg 200 embernek játszottunk egy idény alatt. Hát ezek elképesztő számok. Ugye? Tehát igazából az érdekes, hogy nagyon megváltozott a világ, most hosszan erről talán nem is érdemes beszélni, mert hát úgy abban a világban kell élni, amiben vagyunk, de mondjuk volt egy olyan világ, ahol eladtunk 100 000 lemezt, és elmentünk egy koncertturnéra, és ez a két lába volt a műfajunknak, ha tetszik. Tehát volt a hangfelvétel, a művészi szintre vitt hangfelvétel készítés és kiadás, és aztán volt a másik lába, ami tartott bennünket, az a koncertezés. Hát most az egyiket ez teljesen kilőtte a kor, vagy a szűkíthetjük is a letöltés, mint olyan.
De azért ön albumokat ad ki.
Én szeretek albumokat csinálni, mert én egy régi iskola híve vagyok, én azt is szeretek hallgatni. Tehát a gyerekeimnek nehéz elmagyarázni, hogy nem egy-egy számot hallgatunk. Marci fiam, aki most már 20. életévében van, ő nagyon vágja ezt, hogy így mondjam, vágja, és mondja, hogy hát igen, meghallgatja például a Pink Floyd Dark Side of the Moon című albumát. Tehát ő meghallgat egy albumot, de ő nála ez egy forradalmi lépés. Tehát ő nem olyan, mint a kortársai ezzel. Mi meg ebben nőttünk fel, és én ma is így gondolkozom, annak ellenére, hogy ma másképp működik a világ, de még mindig egyrészt a mi közönségünk, talán szabad így fogalmazni, hogy van ilyen, hogy a mi közönségünk az igényli, aki egyszer csináltunk egy olyat a Ébredj mellettem Maxi esetén, hogy csak digitálisan jelent meg, csak letölt. Hát ez csomó visszajelzést kaptam, hogy ezt hogy képzelem én, hogy nem lehet megfogni a CD-t is fölten. Tehát ez egy odivatú társaság jön velem is, hál' Istennek. Ugye hát egyszerűen birtokolni akarja a zenét, meg akarja nézni a borítót, büngeszni akarja a szöveget, meg akarja nézni, ki volt a közreműködő, stb. Hát én így nőttem fel, életem egyik nagy eredményének tartom, hogy ezt a lelkesedést sikerült átadni.
Van arról képe, hogy milyen ez a közönség?
Nagyon érdekes, nagyon vegyes társaság. Tehát már többször rákérdeztek interjúkba tőlem, hogy mert elhangzott a számból többször is, hogy mi készítünk úgynevezett közönségfelmérést. Tehát ez most olyan, mint hogy az Ákos közgazdász, és akkor ő meg marketingeli,
és neki
könnyű, mert ő közgazdász. De szerintem az én dolom, mert nem azért szeretik, mert én közgazdász vagyok, de mindegy, és közgazdásra vagyok annyira, de hát ez most mindegy, van ilyen diplomám valóban. Én közönségfelmérést nekem magam miatt nem kell csinálnom, mert nekem elég, amit a színpadról lenézve látok. Közönségfelmérést azért szoktam csinálni, hogy a potenciális támogatóknak be tudjak számolni arról, hogy milyen fantasztikus, milyen nagy számú és milyen divers közönségnek játszunk. Hogy van egyetemi tanár, meg egyetemi diák. Hogy van közte, mit tudom én, rendőr, tűzoltó, vasutas, van benne mérnökember. Tehát elképesztő például, hogy egy nagy budapesti koncert kapcsán olyan számok jönnek ki, nagyon nagy mintából dolgozunk, tehát mondjuk, ha belegondolunk, hogy a magyar televízió nézési szokásokat, azt körülbelül egy ilyen 1500 fős reprezentatív mintából méri a statisztika, mi egy koncertközönségnek nagyjából a 10%-át megkérdezzük. Tehát sokkal nagyobb merítésből, reprezentatív mintából dolgozunk. Ez valóban reprezentatív ez a minta. És az jön ki, hogy az emberek kétharmada nem arról a településről érkezett a koncertre, ahol a koncert van. Tehát, hogy a koncertnek van egy ilyen vonzás körzete. Ezek marha érdekes információk. Nézzük a korfát, hogy öregszenek velünk. Megkérdezzük, hogy vennél-e például egy best-of anyagot, mint olyat, mert egyébként ezek a dalok neked már megvannak a CD-ken. Adnál ilyenre pénzt? Annak idején az első best-of lemezem, azt hiszem 99-ben volt az Ismerj fel, azért megkérdeztük az embereket, és azt írták, hogy igen, vennének, csak hát legyen rajta extra anyag. Na, akkor nekiálltam, akkor lett rajta 5-6 olyan
számára. Mennyire kell kiszolgálni a közönséget?
Ez hihetetlen jó kérdés. Tehát igazából a közönség kíváncsiságát kell szolgálni. Tehát közönségnek az ízlését már első dalomban megírtam, hogy azt én nem szeretném. Mert ha én úgy mennék stúdióba, hogy mit vár a közönség, nem lennék szabad. Hát az én sorsomban a legnagyobb csoda a szabadság. Az, hogy tényleg arról beszéltek, ami érdekel. És ez elér embereket, hát ennél nagyobb csoda ebben a műfajban nincsen, hogy meghallgatnak, hogy nyitott fülekre, értő elmékre találnak ezeket. Ez elképesztő dolog. Nagyon sokan dolgoznak sokat ebben a műfajban, és nagyon kevés embernek jut ki ez. Úgyhogy én ezt nagyon nagy becsbe tartom. Tehát a közönséget abban az értelemben kell szolgálni, hogy az a kötelességünk, hogy meglepjük őket, hogy váratlan, tehát itt szép váratlanságokról van szó, tehát semmiképp sem az történik, amit vár a közönség.
De ez egy tudatos felépítettség, mert az, ahogyan a különböző stílusoktól pop, rock, azért most az összegzésből egészen úgy tűnik.
Hogy ez nagyon tudatos?
Hát, hogy például a pop, a rock, a szinti pop, hogy mindig egy picikét másként csomagolni, a forma változik,
ne legyen ugyanolyan. Hát ez ugyanolyan. Az én érdeklődésemet, ezt tartja életbe. És az én érdeklődésem életbe maradása az az állog annak, hogy más is érdekeljen. Hát a magyar mint az micsoda? Az, hogy találj meg egy modus vivendit, amiből megélsz, és a faggal körömmel a sírig ragaszkodjál hozzá. És nosztalgia turné, gyakorlatilag exhumált emberek mennek, és hát az ember nagy csodálkozással és mély tisztelettel nézi, hogy idős emberek ugyanazokat a számokat éneklik, nem tudom hány évtizede, ugyanúgy, ugyanabban a gúnyába. Hát én megbolondulnék ettől. De ez azért van, mert én izgálgább természet vagyok. Tehát én úgy gondolom, jó, hát én se tudok kilépni a saját, árnyékomat nem tudom átlépni. Én se tudok kilépni a saját kis
zenei
ízlésemből, körömből. Ha zenetudós emberrel zenélek, mint ahogy most van a zenekarban egy abszolút hallású, komoly zeneirodalmat komolyan ismerő fiú, és ő azt mondja, hogy neked van egy akkordkészleted, amivel te dolgozol, egy hangzásvilágod. Hát mondom, az jó, nem? Hát ez nem az a jó ebben a műfajban, megismerik az embernek, hogy ez az ő világa. Most már tudom, hogy mi az én világom, mert elmagyarázta a zene elméletileg, de én nem tudom a zene elméletet, és nem is így közelítettem hozzá. Tehát magyarul az úgynevezett stílusváltások, nem azért csinálom, hogy megvudúzom a közönséget, hogy akkor majd velem jön. Hát eleve a közönség arra van kondicionálva, hogy minden, ami új, az idegesíti. Ő azt szeret, amit megszokott. Miért kell ez? Én meg úgy hiszem, hogy ha az én érdeklődésem nem marad fenn, akkor nem várhatom, hogy bárki mást érdeklődjön. Nekem mi tartja fel azért? Azért, hogy most így, úgy, hát fejünk tetejére áll. Itt van az 50-es műsor. Próbáljuk, most már negyedik hete. Hát megörlök. De olyan, minden szám új, tehát a régi számok is újak, mert teljesen új fordításba, új hangnemekbe, új hangszerekkel. A dal maga önmaga marad. A dal mindig ugyanaz marad, ahogy a Led Zeppelin filmcím mondja, de hihetetlen feszültség van bennünk. Tehát tulajdonképpen, ahogy angol kifejezés van ilyen, hogy az ember lábújhegyre áll az erőködéstől. Hogy a figyelmünket feszülten tartja. És bizony van olyan, hogy az ember csapkod idegességébe. Tegnap velem a próbán megtörténik. 6-szor kezdtük el azt a számot, amit még bonaza időből vettünk ki, beleültettük egy Ákos számba, és hát sehogy nem akar összejönni a dolog, mert minden mozzanata új, és az embert a régi beidegződések viszik rá egy másik. Szóval elképesztő dolog, figyelni kell. Azt hiszem, hogy ez érdekel engem. Hogy ha az én figyelmemet érdemben tartom, a közönség figyelme is, akkor elvárhatom, hogy a közönség is figyeljen. És nagyon izgalmas dolgok lesznek az 50-es koncerten. Nagyon sokat. Tehát, hogy nem sporoljuk ki az anyagot, a munkát bőle. Tehát nekünk az valami fontos, hogy mi is élvezzük a dolgot, mert akkor lesz közös örömmé.
Mennyire határozza meg a MÜPA a koncert stílusát? Ugye ez mégiscsak egy komoly zenei koncertterem, ha úgy tetszik, de utána tudom, hogy megy vidéken különböző sportcsarnokokba, vagy nagycsarnokokba is.
Az inkább a kivétel lesz, amikor sportcsarnokba játszunk, mert elsősorban ilyen színháztermekben, hát mi választottuk a MÜPÁ-t, vagy mi mentünk oda, hogy szeretnénk a jubileumi koncertünket a Művészetek Palotájával kezdeni. Játszottunk már itt, tehát tudjuk, hogy hova jövünk. Nyilván egy más hangvételű műsorral az arénába mentünk volna, ami egy ilyen harsányabb vagy csörömpölősebb dolog, és még oda is fogunk menni idén, ha Isten segít. De a műsorunkról már annyit tudtunk, amikor még ennél sokkal kevesebbet tudtunk róla, mint most, amikor már hetek óta próbáljuk, meg a hangszerelés egy éven át zajlott, meg a dalok válogatása. Annyit tudtunk, hogy ez egy olyan hangvételű műsor lesz, aminek ez a természetes közeg.
Mit jelent ez a hangvétel? Ez hangszerelést, vagy a dalok kiválogatását?
Tulajdonképpen mind a kettőt jelenti, inkább a hangszerelést, az egész estének a hangvételét. Ez a hangvételében a korábbi műsoraink közül a Karcolatok 20-ra, az Ákos 40-re és a Andantére hasonlít, de ezektől is különbözni fog.
Most, ha jól értem, akkor a vokális hangzás kap nagyobb hangsúlyt, egy kórussal dolgozik, erről már felkerült egy kis film is.
Igen, ezt úgy titkoljuk, hogy egy picit elárultuk ezzel a verkfilmmel. Hát az első gondolatom ez volt, hogy hogy a kórusra építsük fel a műsorunkat, de nagyon fokozatosan. Hát most annyit elárulhatok, hogy grandiózus nyitány nélkül nagyon kicsibe kezdünk, ami szép lassan fölnövekszik. Az egész műsornak van egy ilyen sajátos íve. Hogy sikerül-e megcsinálni mindazt, amit elterveztük, azt ebben a pillanatban nem tudom, mert időnként nagyon úgy érzem, hogy elmaradtunk a saját ütemtervünktől, tehát a próbákon talán ma már komplett műsort fogunk tudni játszani, és hát talán ez a kettő-két
és fél. Ezt ennyire meg kell próbálni?
Hát olyan érdekes, különböző korokban született dalokat összekötő egyvelegeink vannak, amit nagyon sokat kell próbálni, hogy az flottul menjen.
Mert de akkor mi köti át ezeket a dalokat?
Hát ők egymásba fonódnak, és kiderül, hogy teljesen egynemű dalokat, tök más időben, tök más helyen készült, tök más tudással, a világról való ismeret is különbözik a két dal születése pillanatában, és mégis valami összeköti őket. Van közöttük valami, hát hogy is mondjam, csak közös DNS van bennük, és össze lehet őket kötni. Elképesztő dolgok ezek. Nagyon érdekes. Tehát ebben aztán semmi tudatosság nincsen. Ahhoz kell egy külső szem, vagy egy külső értékelés, aki meglátja ezeket a közösségeket. Nagyon különböző időpontokba született dalokban. Tehát például az, hogy az őszi tájkép és a tengermoraj az egyveleggé szervezhető, ezt én magamtól nem tudtam volna. Hát ehhez kellett például Balási Szabolcs, aki zongorál, és a zongorázik, és a kórust vezeti. Hát ő teljesen más, komoly zenészi mélységgel néz ezekre a kompozíciókra, és ő olyan közösséget is meglát, amit én nem látnék meg magamtól.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kovács Ákos dalszerző előadó művésszel, most hírek következnek.